Máté evangéliuma 8. fejezet 1. verstől a 20. Így szól Isten igéje. Amikor Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt. És íme, oda ment egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt. Bizonságul neki. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el, és elmegy. A másiknak: Jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: Tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, sokan jönnek napkeletről és napnyugatról, és az asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lészen majd sírás és fogsikolgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik, és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asztont a láz, az pedig feltelt, és szolgált neki. Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: Erőtelenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Egy írás tudó odament, és így szólt hozzá: Mester, követlek, akárhová mégy. Jézus így válaszolt: A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Imádkozzon.
Egész egyszerűen úgy választottam ki a mai istentiszteletnek a szakaszát, hogy a evangélikus útmutató Helmuti lózumnak a textusát vettem. Amikor sorozatgyártású istentiszteletről van szó, az előbb-utóbb az ember eljut oda, hogy ami hosszabb idő alatt megél, és elmondhat itt, miután rövid időnek a szakaszok, nem biztos, hogy mindig az ember abból tud adni, amit éppen átél. De ennek az ige szakasznak is rengeteg a mindennapokkal, a mai napjainkkal összefüggő gyakorlati tanítása része van. Menjünk egy-két verssel vissza az időben, a Máté evangéliumának a 7. részében az utolsó két vers így hangzik: És amikor elvégezte Jézus a beszédeket, melyik beszédeket? A hegyi beszédeket. Álmodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint a véres tudók. Találkoztak az emberek Jézussal, itt találkoztak igazából először Jézussal az ő tanításával, és elmélkodtak rajta. Jézus úgy állt előttük, mint egy szikla, és egészen más mondott, mint amit eddig hallottak az írástudóktól. Voltak nagyhatású az emberekre nagy hatást kerül írásúrok akkoriban nagyokat mondtak. És most jön Jézus, és pont az ellenkezőjét kezdi mondani. Ami addig fekete volt, addig fehér lesz nála, és ami fehér volt, az fekete lesz. Minden vallás igyekszik az embereket, akik azt követik, az ő emberi határait elvinni. Ha ezt megteszed, akkor ez fog történni, akkor boldog leszel, akkor megelégszel. És jön Jézus, és egész másról kell beszélni. Túllép az emberi lehetőségeken, képességeken, mert egészen más tanít, az Isten országán kezdi tanítani. És ami addig megvalósítható volt az embernek a saját erőködése által, legalábbis úgy tűnt, hogy megvalósítható, azt most Jézusomban ölti ezzel a beszédjével, a hegyi beszéddel. És azt látjuk, hogy az embernek a boldogsága az nem a gazdagságon múlik, sőt, fordítva, a szegények azok lesznek boldogok. A megelégedés az ott kezdődik, hogy az ember éhezi az igazságot. Minden romba dönt Jézus, amit addig hallhattak az emberek az írástudóktól. A magunk megvalósítása, az, hogy tiszteletet ébresztünk a másikban, az nem úgy kezdődik, mondja Jézus, hogy kerülök és mutogatom magamat, hanem az, hogy a másiknak a szolgálja leszek, hogy megalázom magam, hogy elviselem azt, hogy nem én vagyok az első, sőt, keresem azt, hogy minden szolgálhatok. Egészen rendkívüli, egészen különleges volt, amit az emberek hallottak, és azt látjuk, azt olvassuk, hogy álmélkodnak ezen, elcsodálkodnak ezen. És ezek után Jézus, hogy ezeket elmondta a hegyi beszédben, elkezd cselekedni. Ahogy az apostolok cselekedetekben olvassuk, hogy csodák, jelek, cselekedetek által úgy megy tovább az evangéliumnak a hirdetése. És rögtön a 8. résznek az első verseiben 3 csodáról olvasunk. Összesen a 2 következő részben, a 8. és a 9. részben 10 csodát tett Jézus. Ez egy olyan számszimbolikának is felfogható, Egyiptomtól kezdve a 10 csoda, a 10 csapás, ahogyan Isten megmenti az ő népét. Máté nem véletlenül foglalja össze ebben a 2 részben ezt a 10-et. Összességében azt lehet látnunk, legyen egy kis statisztika vagy ismeret növekedés is, hogy az evangéliumban összesen 20 gyógyításról olvasunk. 7 ördögűzésről, 3-szor halott feltámasztásról, és 8 természeti csodáról. Most itt ebben a 2 részben ebből 10 leírásra kerül. De nagyon érdekes az, hogy hogyan is megy sorba a csodáknak a sora. Az sem véletlen. 3 csodáról olvasunk tehát. Először a kivetett bélpoklos meggyógyításáról. A második csoda, vagy a második Jézusnak a második cselekedete, a megvetett pogány százados szolgájának a meggyógyítása. És a harmadik egy asszonynak a meggyógyítása, aki hát a zsidó kultúrában tudjuk, hogy szintén a kultúrában, magában, a társadalom magában egy hátraszorult, egy visszanyomott, lenyomott réteg volt. Beszéljünk egy pár szót talán Kapernaumról, hiszen ezek a csodák ott kezdődnek, ott játszódnak. Kapernaum Genezáret tavának az egyetlen városa volt, a Jordán torkolatánál feküdt, és utána Galileának a határáról van szó, egy határváros volt. Ezt is fontos látnunk, tudnunk, hogy milyen népek jöttek ott össze. És ez mind a történésekben vissza is fog mindig köszönni. De annyit tudunk, hogy ez volt az egyetlen város, ahol Jézus nagyon sok csodát tett. A párhuzamos evangéliumokban ezt lehet olvasni. Ez volt az egyetlen város, ahol Jézus lakozást vett. Tehát hosszabb ideig ott volt. Tehát ez a város kitüntetett város volt, abból a szempontból, hogy Jézus ismerhette, és láthatta az ő cselekedeteit, a csodánkat. Térjünk rá az első csodára, a bélpoklosnak a meggyógyítására. Talán a legesleg hangsúlyosabb dolog az, hogy pont ezzel a csodával kezdi Jézus az ő tevékenységét, az ő hatalmának a megmutatását, a megvalósítását. A bélpoklosokról hallottunk már sokat, de hadd legyen most újra előttünk, hogy mit is jelentett a bélpoklosság abban az időben. Ez a lepra, más szóval ez a betegség, Európában már hál' Istennek nincsen belőle. És látnunk kell azt a három dolgot, ami egy leprásnak az életét meghatározza. Az első az, hogy maga a betegség borzasztó kínokkal jár. Tehát úgy kezdődött, hogy fehér foltokban kifoltosodott a bőr, majd egyszerűen a tagok az ízeknél, az ízületeknél lehullottak az emberekről. A csont belülről kezdett el rohadni. Borzasztó lázzal járt időnként, hullámokban tört az emberre a láz. Az álom hallucinációkba ment át, tehát nyugodtan aludni se tudtak ezek a szerencsétlenek, és ez szóval halálra ítéltek voltak. Tehát aki leprás lett, aki bélpoklos lett, az biztos, hogy halott lett előbb-utóbb. A halál fia volt, hogy így mondjuk. Most szociálisan nézve, ez azt jelentette, hogy ha valaki leprás lett, akkor és kiderült róla, meg kellett szaggatni az ő ruháját, és el kellett indulni a városból kiabálva magáról, hogy tisztátalan vagyok, tisztátalan vagyok. És el kellett indulnia arra a gyűjtőhelyre, ahol a többi leprás már élt, a nyomorult, várva a biztos halált. Tudnék, ez a betegség rettenetes fertőző betegség. Tehát volt mindenütt, olvasunk a Bibliában is, bizonyos helyeken gyűltek ezek az emberek össze, és oda aztán vittek irgalomból ételt nekik, és ott éltek egymás között, teljesen kitaszítva. Ha valaki elindult lakott terület felé, az szó nélkül megkövetette a közösség. Szó nélkül. A harmadik az, hogy egy olyan tudattal kellett ezeknek a nyomorultaknak élniük, hogy ők Istentől elátkozott emberek. Több helyen olvasok a Bibliában, legutóbb Géháziról, nem legutóbb, de egyszer Géháziról én magam is elmondtam ezt, hogy az azonnali büntetésnek, az átoknak, az elátkozottságnak volt a jele. Tehát úgy tekintették, úgy vették, több bibliai történetből is így jött, hogy aki bélpoklos lett, az átkozott. Azt Isten elvetette, a bűnei büntetését azonnal elvette. Most ezt látva, ennek tudatában legyen előttünk a kép. Lejött Jézus a hegyről, és egyszer csak elindul egy bélpoklos felé. Nagy sokaság követi Jézus, a tanítványok szűk körben elő elsősorban, és utána mindenki, aki hallotta őt, elámulva még mindig az ő beszédjeink, egyszer csak meglátták, hogy jön felé egy bélpoklos. Én úgy gondolom, mindenki azonnal elszaladt. A tanítványok is a váltak, de azért megálltak, hogy lássák, mi fog történni. És ez az ember nem törődve azzal, hogy akár meg is kövezhetik, mert hallott Jézusról. Mert hallott az ő beszédjeiről. Elindul Jézus felé. És kéri őt, hogy Úr Jézus, gyógyíts meg engem. Szabadíts meg engem. A hitnek a csodálatos példáját látjuk itt. Azban biztos, hogy az ő imádsága meghallgatásra fog találni. Abban a mondatban, hogyha akarod, abban pedig az van, hogy és úgy vagyok biztos benne, hogy meg sem mondom, hogy te hogy válaszolod az én imádságomra. Tudom, hogy nem fogod hallgatni az imádságomat, és kérlek, hogy úgy hallgass meg, ahogy csak te akarod, ahogy csak te tudod. A Viator Márgyi tapasztalataink szerint ez a tisztulásnak, ez a szabadulásnak majd, hogy nem úgy mondom, egyetlen lehetséges útja, amikor az ember úgy kerül Jézus elé, hogy Uram, én képtelen vagyok szabadulni. De ha te akarod, ez már csak rajta múlik, én nagyon szeretném. Ha te akarod, kérlek, hogy tedd meg, hogy megszabadítasz. És az én imádságra egészen biztos, hogy Jézus válaszol, és csak egy módon tud erre válaszolni, hogy szabadulást ad. Hogy szabadulást ad bármilyen bűnből, kötődöttségből. Itt most a betegségről van szó, tehát tudjuk, hogy ennek a mély értelme az elárkodottság, a halálra ítéltség a bűnök miatt. És akkor azt olvassuk, hogy Jézus kinyújtja kezét. Tudjátok, mi van itt a luteri fordításban? Kinyújtja kezét, és átöleli. Átöleli ezt a nyomorultat Jézus. Úgy, ahogy van az ő maga fertőző betegségében. Hogyan öleli el? Ahogy aztán később a kereszten. Átölelte Isten a világot, az ő szeretetében, az ő bűneiben, a biztos halálban, mert a bűnnek a gyógya a halál. Jézus átöleli ezt a nyomorultat. És meggyógyítja őt. A halálos betegségből, a biztos halálból megmenti őt. És így szól, akarom tisztulj meg, és azonnal megtisztul. Azonnal megtisztul. Majd mit mond neki Jézus? Megláss, senkinek ne szólj, mert nem szeretném, hogy a csodákra gyűjjenek az emberek, hogy az ő hitük a csodákon alapuljon. Nem, először legyen a hit, és utána majd csodát fogtok látni. Tehát ne szólj senkinek, és utána menj el a papokhoz, és mutasd meg, hogy mi történt veled. Ezen Jézus pedig azt szeretné, azt helyezi ki, hogy ő nem forradalmárként jött erre a világra, elismeri a papoknak a rendjét, elismeri az addigi gyakorlatot. Lássa meg a pap, hogy itt van a jelet, lássa meg a jelet, és ahogy kell, mondja ki rólad, hogy te tiszta vagy. Mondja ki, hogy te meggyógyultál. És egyet lássam még meg a jelben, hogy itt a Messiás. Hadd lássa meg, hogy megérkeztem. Ezért mondja tehát Jézus, hogy menjen vissza, és mutassa meg magát a papoknak. És tegyen meg mindent, amit Mózes rendelt a törvények szerint, mert, hogy is mondta Jézus maga a hegyi beszédben, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt. Ilyen tökéletesen simul össze Jézusnak a szava az ő cselekedeteivel. Bár a mi életünkben, a mindennapjainkban is ilyen harmóniában lehetne az, amit hiszünk, amit gondolunk, amit mondunk és amit teszünk. Hányszor van az, hogy olyat mondunk, amit nem is úgy gondolunk, de mert az olyan jól jön és olyan jól odavág a társaságban, kimondjuk és bánjuk. Nagyon szomorúan bánjuk. Bár nem mondtam volna. És viszont mondjuk, de a cselekedeteinkből nem azt látják. Nem azt látják, amit mondok. A következő a kapernaumi százados. Na most itt időzünk el megint egy kicsit, hogy megértsük, miért is mondja azt a százados, amit mond? Miért is cselekedik úgy? Miért is viselkedik úgy, ahogy viselkedik? Azt látjuk, hogy ebben a korban a 60 milliós nagy római birodalomban, ott Palesztinában 1 millió zsidó élt. De szerte még a világban másik 3 millió, abban 1 millió megint visszakerült Egyiptomba, hogy nem tudom. Vissza a húsos fadakakhoz. Ez az 1 millió Palesztinában élő zsidó pedig egy csoda folytán került oda, hiszen tudjuk, hogy előtte 70 évig ott voltak a babiloni fogságban, és nagyon szomorú abban is belegondolni, hogy a 10 északi törzs eltűnt. Csak a Másik kettő maradt benne. Másik kettő maradt életben. De ezeket a zsidókat egy állandó megvetés vette körül. Rengeteg üldözésről tudunk aztán később is. Miért? Mert ezek a zsidók úgy éltek, hogy mindenkit megvetettek. Ők kijelentették magukról, hogy ők Istennek a népe. Ők kijelentették, és ennek a szeretetében gyűlöltek gyakorlatilag mindenkit. Mindenkit, aki körülöttük élt. Emiatt aztán az állandó bújnak voltak kitéve, rengeteg viccnek, rengeteget ismerünk mi is például, mikor esik a zsidó dilemmában. Hát ha ingyen viszont muska. Ugye, rengeteg olyan dolog jött ki, ők nem esznek disznóhús. Erre azt mondja az egyik császár, hogy inkább lennék a Heródesnek a disznaja, mint a fia. Ezt miért mondja? Azért, mert Heródes az összes gyermekét kiirtotta. Tehát látták, hogy hogyan élnek a zsidók. Kívülről látták. Másik irányból pedig mit mondtak a zsidók a körülöttük élő pogányokra? Azt mondták, hogy azok meg mi vagyunk a kiválasztottak, ők pedig a tisztántalanok. Iszonyú törvényeik voltak. Például egy zsidó asszony nem segíthetett egy pogánynak a szülésnél. Akármennyire rá volt szorulva az a nyomorult, hogy segítsen neki. Nem állíthatta be a zsidó az ő állatát egy pogány helyre, egy pogánynak az udvarába. Mert tisztántalanná lesz. Betegesen féltek attól, hogy tisztántalanokká válnak, ha pogányokkal érintkeznek. Na most ezt látva, ott van egy százados, aki pogányként érkezik Kapernaumba, a zsidók közé, az utolsó határvárosba. Centúrió volt, 100 ember fölött uralkodott, 100 embernek adhatott parancsot. És amikor megérkezett, mit látott? Csak bűnt és nyomorúságot. Azt látja, hogy a írás tudók mindenkit gyűlölnek maguk körül, mindenkit megvetnek maguk körül, magukat mindenkinél különnek tartják, a szegényeket különösen megvetik, iszonyú szegénység van ebben az országban, és ő ebbe megérkezik, ebbe a bűnbe, ebbe a szennybe, és lát. Látja, hogy micsoda visszásság van a zsidók között. És ezen közben Lukács evangéliumában úgy olvassuk, hogy az egyedül igaz Istennél tanálevő lelke az ő szíve békességet. Ezt látva oda tér Istenhez. Milyen érdekes ez? Mint prozelita, be is tartotta a törvényeket. Azt olvassuk, hogy később az apostolok cselekedetében ilyen volt Kornélius százados, ilyen volt Lívia, ilyen volt a szerecsen komorni. Zsidókká váltak. És pár törvényt be kellett tartaniuk ahhoz, hogy a zsidók aztán, mint prozelitának, tehát maguk közé, hát úgy félig meddig, nem teljesen, de félig meddig beépültek, meg tekintsék őket. Ezen túl azonban ez a százados szerette a maga képre, a körülte levőket. Azt olvassuk a Lukács evangéliumában, hogy zsinagógát épített. Ő maga építetett a zsidóknak zsinagógát, hogy az Istennek az igéjét hirdetessék. És így érkezik, és elmondja, meg Jézusról, és elmondja, hogy az én szolgám az útaütöttként nagy-nagy lábban otthon fekszik, betegen. Az eredeti szövegben nem is rabszolgának nevezi, hanem az én gyermekem. A négy szer mondja ezt, abból háromszor gyermekének nevezi. Ennyire szerette az ő rabszolgáját. És azt mondja neki Jézus, hogy jó, hát akkor indulok és meggyógyítom őt. És erre mondja, hogy nem, ne gyere. Ne gyere, mert tudom, hogyha te, mint zsidóként belépsz az én házamba, akkor tisztántalanná válsz. Ne gyere, kérlek. Nem azért mondja, hogy ne gyere, mert mit fognak mondani majd szintén a rómaiak, hogy ő egy zsidót fogadott be a házába, és széltáblájává lesz aztán majd, és számon is kérheti tőle, hogy hogy merészelt ő, mint római százados egy zsidót befogadni az ő házába. Nem, nem ezért mondja, az ő szíve tiszta. az ő indítékai tisztának, amikor ezt mondja, Jézus, ne gyere. De én tudom, hogy ha te azt mondod, hogy gyógyuljon meg az én szolgám, csak egy szóval mond, és meg fog gyógyulni. Miért mondja? Mert tudja ő is, hogy ha valami csukadott van egy katonájának, az szó nélkül megteszi. Jézus Úrnak, korlátlan Úrnak ismeri. És elismeri, mint a világ Urának. Erre mondja azt Jézus, hogy hát ekkora hitet, itt az első, amikor Jézus a zsidóknak a hitét bírálja, ekkora hitet, hát nem láttam még Izraelben sem. Hát ilyen hitet nem láttam még. És valóban szól Jézus, és valóban meggyógyul a szolga. Abban biztosak lehetünk, hogyha Jézus hívjuk, ha ő hozzá imádkozunk, ha őt megszólítjuk, ha őt kérjük, ha hittel kérjük, nem hagy minket válasz nélkül. Ezen olyan biztosak lehetünk, mint hogy Jézus maga kérés létezik. Ez biztos, teljesen biztos. És akkor mondja Jézus azt az ítéletét, hogy de már most mondom neked, nektek, hogy majd odafenn az Isten országában. És milyen érdekes, hogy egy vacsoráról beszél. Jézus egy vacsoráról beszél, az asztal körül, ahol ott lesznek majd Ábrahám, Izsák, Jákob, a hithősök, és mi mindannyian, a mennyekvői vacsorán. Ott majd rengeteg olyan valakit találunk, akiről életünkben nem gondoltuk volna, hogy oda jutnak. És nagyon sokan fognak hiányozni, akik olyan biztosak voltunk, hogy oda jutnak, hogy csak ma. És mi is lesznek ott. Mert az, hogy ki kerül oda, hogy mikor és hogyan, azt egyedül Isten dönti el. Sokat vitatkozunk azon, hogy az Isten országát ki fogja elérni. Feri bácsi, amikor az utolsó hónapban költözte ide a földre, tudjátok, mit mondott? Csak a küszöbben, csak azon belülre, csak hagyjusson a küszöbben belülre. Szó nem volt arról, hogy ő majd micsoda pozíciókat fogott betölteni. Ismerve magát, megismerve magát, a teljes bűnbevetett, nyomorult természetét. Már csak egy kívánsága volt. Egy lépéssel a küszöbön belül, csak ott legyek, a többi nem számít. Akkor megérkeztem. Milyen biztosan jelentik ki erről arról, hogy hú, hát ez aztán igen, ő biztosan ott lesz, ő biztosan megérkezik. Annak jelentése, hogy kiérkezik meg, hogy kiléphet be egyedül Istennek a dolga. A következő, amely Jézus meg Péter háza. Na, ez is egy nagyon érdekes történet. Tudjuk, már éppen szombat van, és a Lukács evangéliumában ott tudjuk megint csak, és Péter hírő kapja, hogy a tanulósa beteg. Az más helyeken is tudjuk, hogy Péternek családja volt. Eredeti feljegyzések szerint leánya is volt. Úgy hívták, hogy Petronilla. És hát elképzelhetjük, hogy mit jelentett az abban az időben, hogyha Péter halászként, a családnak a fenntartójaként egyszer csak ott hagyja elő hivatását, és elindul Jézussal, és követi Jézus. Bármerre megy, Jézus megy vele. Éveken át vándorol vele. Na most mi lesz akkor a családjával? Akkor ki lesz a család fenntartója? És hát milyen gondolatok lehettek az anyósnak a fejében, abba is beleképzelhetünk. Ennek a családnak a feje, most itt maradtam én, itt maradt a lányom, itt maradt a gyerek. Akkor most hogy lesz az után? És neki álltak keményen dolgozni, hogy fenntartassák magukat. Szeren közben megbetegedik az anyós is. És Jézus elindul, hogy meggyógyítsa az anyóst. Azért, mert azt ígérte, hogy aki őt követi, a Jézus tanítványainak, nem fognak megszorulni a Jézus tanítványai. Sehol nem lesznek rövidebbek. Azzal, hogy teljes erejükkel és teljes energiájukkal a Jézus követik. Olyan érdekes ez, hogy nagyon sokat látunk olyan testvéreket, akik a teljes erejükből szolgálnak, otthon soha nincsenek. Nagyon vegyesek lehetnek ezzel kapcsolatban az érzelmek. Tehát biztos az, hogy meg kell találni azt a józanságot. Van, aki csak azért jár szolgálni, hogy meneküljön otthonról. Ez hamis. Meg kell találni tehát mindig azt az egyensúlyt, ahogyan Jézusnak szolgálhatunk. A következő, amiről olvasunk, az, hogy ezután a három konkrét csoda után, hogy az est beáltával vittek hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzte a tisztátalan lelkeket, és meggyógyított minden betegséget és minden beteget. És hogyan gyógyította meg őket? Szóval. Jézus nem varázsló volt, aki varázsütésre rátette a kezét, hanem az igében, Istennek az igéjével gyógyította meg őket. Rettenetes fontos ezt is magunkba venni és magunkban tartani. Az igen, az élő ige az, amely életet teremt, amely megfordítja az ember életét, amely örök életet teremt, amely szabadulást ad, amely teljes gyógyulást ad. Istennek az igéje az, amely élő és ható, amelynek olyan hatalma van, hogy az én életem megváltoztatja teljesen. Ahogyan az ő szavával a világot teremtette, az egész teremtett világot fenntartja. Ilyen hatalma van az ő szavának. Az örök életet teremt. Egy személyes élményt hadd mondjak el. A munkahelyemen legnagyobb megdöbbenésünkre a második vonali vezetőket alávetették egy interjúnak. És az első tapasztalatok megdöbbentőek voltak. Ez az illető, akivel szembe leültünk, éppen elkezdtem mondani, hogy mi milyenek vagyunk. Egyből gyanús volt, hogy hát ezt vagy valaki súgott nekik, de olyan, úgy képzeltek el, hogy olyan az elmúlt 20 percben történt dolgokra is rábukkant és rátalált úgy nyomokban, hogy hát kezdtünk figyelni. És hát én is nagyon sokat beszélgettem a csoportunkban is, szót ejtettem erről, hogy hát ő most ezt milyen hatalommal kezdi. Kicsoda, hogy varázsló, honnan van neki ez a képessége. Aztán a beszélgetés alatt el is mondta, érdekes, azt mondja, hogy olyan képessége van, hogy látja az ember körül azt a elektromágneses aurának mondjuk, és azt mondja, hogy itt fölvillan, ott fölvillan, és ebből hát pszichológusként bizonyos következtetéseket le tud vonni. Persze nagyon sok minden kavarodik, tehát vannak azért típus dolgok, tudjátok jól, ha az ember intelligens, akkor érzékeny is. Tehát ezeket úgy szépen összerakja, de valami képessége biztos, hogy van. Hiszen a metodista testvéremnek az interjú előtt 20 perccel előtt arról beszélt, hogy a feleségével, hogy hát kiszaladtak a pénzből, mert a hitelt törlesztették, és akkor ma azt mondta, hogy maga sokat foglalkozik a pénzzel. Tehát értek, valamiféle lelki összefüggése van annak, amit ő látnál. De amikor a félelmem teljesen elment és elillant, az volt, amikor közölte velem, hogy maga nagyon sokat beszél magában. Nagyon gazdag a belső kommunikációja. Miért nem adja ezt kifelé? Miért nem adom magamból ezt ki magyarul? Hát mondom magamban, akkor te nem tudod, hogy én az Istenemmel beszélgetek. Tehát amikor a lelken túl kéne jutnia, és a szellemi világba belelátni, oda már nem lát bele. Az már rejtve van. Az már az én belsőm. Oda nem jutott el. Annak a lényegére nem tudod rátapintani. A lelkiig, a pszichéig eljutott. De beljött, már nem jut. Mert az Isten és az én dolgom, az egy zárt terület mindenki előtt. Az csak én élem meg, és a én Istenem. És Jézus így ment, és így megy, és így jön újra és újra. Azzal a szellemivel akar ő beszélgetni. És ott akarja, hogy növekedjek, ott akarja, hogy erősödjek. És akkor a jellemem, a pszichém is átváltozik. Változzatok el a ti elméteknek a megújulása által. És akkor egészséges életet tudok élni. Az utolsó versekben pedig azt olvassuk mi ebből a szakaszból, hogy jönnek egyre többen lelkesen, hogy követem téged, Jézus. Így mondja ezt egy írástudó is. Mester, oda követlek, arra megyek, amerre te mész. Követlek, amerre te mondod. És akkor Jézus mond neki egy mondatot, amelyel pillanatok alatt ez a nagy-nagy lelkesedés köré foszlik, és többé nem olvasunk erről az írástudóról. Az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania. Nem tudom én sem, hogy mikor, merre leszek. Mert azt teszem, amit az én atyám mond. Akkor te kész vagy-e így követni engem? Hogy nem tudod, mikor, merre mész, majd én megmondom neked. A teljes engedelmességben. És innentől kezdve többé nem olvasunk erről az írástudóról. Három konkrét csodáról olvastunk tehát. Arról, hogy Jézus teljes hatalommal gyógyítja a halálos betegséget. Az ő halála által kiragadott engem a halálból az életbe. Ahogy a kapernaumi századosnál a hitet találja és az alázatot, arra mindig válaszol Jézus. Ahogyan gondja van arra, hogy akik őt követik, ne rövidüljenek meg semmiben. Ide hadd mondjak még egy szintén személyes élményt, szintén Biatorbágyról. Olyan öröm az, amikor isteinként aztán lement a nap a csendes héten, és összejöttünk imádkozni, és akkor mindig imádkozunk a családjainkért. Úr Jézus, fedezd el őket. Az ördög minden támadásától fedezd el őket. Ne rövidüljenek meg. Őrizd őket, védd őket, hiszen itt vagyunk a csatamezőn. Az ördög biztos, hogy támadja, mint ahogy minket, őket is. De kérünk, hogy fedezd el őket. Ne lássanak ebből semmit, ne érezzenek ebből semmit. És ez végtelen örömmel és erővel tölt el olyankor. És még egy szó hadd legyen, ahogy Máté az Ézsaiás könyvéből idéz, mert ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségeinket. Itt már Máté előre tekint, és nem csak arról beszél, hogy Jézus valóban minden betegséget a Földön gyógyított, hanem a kereszten aztán mindent el is hordozott, mindent magára vett, azért, hogy minket megszabadítson. Pál apostol azt mondja, nem akarok nálatok semmiről tudni, csak Krisztusról megfeszítettről. Álljon újra és újra előttünk az, hogy az életünknek minden, de minden erőforrása abból lehet, és abból van, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért. Elvette a bűneimnek a büntetését. Elvette annak a terhét. A háta mögé vetette. Eltörölte, mint a felleget. A tenger mélységére vetette azt. Ez is micsoda szó a tenger mélységére. A Marianna árok 11 kilométer mély. Na most el tudjuk képzelni, hogy abban a mélységben mit lehet még látni a világosság? Oda bele, abba a sötétségbe, a legmélyebb helyre, hogy senki meg nem találja, hogy senki meg nem látja az én bűnemet többé. Elvette, és elvetette azt. Legyen ez a békességünk, legyen ez az örömünk, és éljünk naponta. Éljünk naponta a kegyelemmel. Hitáltal a kegyelemmel. Jöhetünk hozzá mindennel, a legapróbban, a legnagyobban. És ő megszabadít. A Jézusnak a neve szabadító. Neved nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani az én néven. A Jézusnak a neve szabadító. Ennek örömében és ennek ebben való hálában éljünk naponta. Hagyjuk meg magunkat és imádkozunk. Úr Jézus, imádunk téged azért, ahogyan te itt a Földön cselekedtél, ahogyan szóltál, ahogyan te szabadnak hatalma volt, és ahogyan valósággal megszabadítottál mindenkit az ő halálos korságából, a biztos halálból, a bűneiből, a betegségeiből. És azért imádunk téged, mert te a mai napon ugyanaz vagy. Nekem is mindannyiunknak, ó, hadd legyél olyan hatalmas. Hadd lássunk annak, hadd éljük meg a te szabadításaidat, amilyen te vagy a valójában. Köszönjük neked, hogy mindennel jöhetünk te hozzád. Köszönjük, hogy te minden részletre odafigyelsz az életünkben. A te veled való járásban, a téged követésben nem engedett, hogy megrövidüljünk. Hogy hallgathatunk a te szavadra, hogy az engedelmességet várod, és nem az áldozatot, és nem a szolgálatot, és nem a tevésverést, csak egyet kérsz tőlünk, hogy rád nézzünk, megkérdezzünk téged, és veled járjunk. Hadd legyen valóság ez a mi életünkben. Imádunk azért, ahogy a kereszten átölelted ezt a világot, az ő halálba esett bűnös valójában. És megszabadítottál minket örök életet adva. Köszönjük, hogy egykor ott lehetünk reménységünk szerint az asztalnál, a mennyegzőnél. Add a kegyelmet, hogy oda is érkezzünk mindannyian. Amen.